Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 151. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. 1995 óta szeptember 15-e az Európai Mozdonyvezetők napja. Ahogy sok foglalkozás, úgy az övék is hatalmas változásokon ment keresztül a technika fejlődésével. Arról, hogy miért viseltek egykor fehér kesztyűt a mozdonyvezetők, miért töltötték a vezetőfülkében akár az egész napot, és persze, hogy hogyan lehetett saját, külön bejáratú szerelvényük, erről is szó lesz a mai első interjú.
Első megálló.
A vonalban Valkai Csaba, a Vasúttörténeti Alapítvány kurátora van velem. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok én is!
Ugye ő nyugalmazott vasutas, és amikor azt mondjuk, hogy vasutas, azért az eléggé egy összefoglaló fogalom, abban mi tartozhat ma bele? Tehát ki számít vasutasnak?
Jó tetszik megfogni a kérdést, mert valóban nagyon összetett a szervezet és a szakma. Ez azt jelenti, hogy most például számtalan vállalat dolgozója mondhatja magát vasutasnak, és ezek szakmák szerint bizony jelentősen elkülönülnek. Mert van, aki a pályát építi, van, aki a mozdonyokat javítja, vonatokat javítja, van, aki a biztosító berendezést, van, aki a felső vezetéket szereli, van, aki mozdonyt vezet, és van, aki jegyet kezel, és még számtalan szakma.
Akkor mi ebből kiemelnénk kifejezetten a mozdonyvezetőket, hiszen az említett évforduló miatt is ők a főszereplője a beszélgetésünknek. Hogyha a szerelvények típusa szerint nézzük, és az eltelt évtizedek történetét vizsgálva, mennyiben változott egy mozdonyvezetőnek a feladata?
Azt szoktam mondani, épp a közelmúltban egy beszélgetés során mondtam, ha az a mozdonyvezető, aki mondjuk 50 évvel ezelőtt aktív volt, találkozna egy mai mozdonyvezetővel, nem biztos, hogy tudnának azonos nyelven beszélni. Mert hogyha a korábbi, tehát már talán nem élő mozdonyvezető előadná, hogy ő a gőzmozdonyon miket javított, ez abszolút idegenül hangzana, mint ahogy neki, a számítógép vezérlés úgy szintén. Egyben feltétlenül azonos a szakma. Egyrészt rendkívül felelősségteljes, rendkívüli figyelmet igényel, és a változó beosztásnak köszönhetően bizony komoly fizikai megterhelés is.
Hogyha elképzelünk egy ilyen igazi 1800-as évek végén gyártott és használatban lévő gőzmozdonyt, akkor körülbelül azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meleg van valószínűleg a mozdonyvezető fülkéjében, és egyébként szenet kell lapátolni, és minimum ketten vannak ott, de akkor ezek szerint a fizikai munka az továbbra is része ennek a feladatkörnek.
Feltétlenül a fizikai munkát úgy értem, vagy fizikai megterhelést, hogy rendkívül változó az időbeosztás. Tehát a kora hajnali óráktól kezdve a késő éjszakáig szolgálatba jönnek, mennek változó munkarendben. Igaz, ugyan tudják előre a vezénylést, de ezettől függetlenül a más az igazak álmát alussza, akkor ő jön szolgálatba. De a mozdonyvezetőknél nyilván a korszerűsítésnek köszönhetően a fizikai munka konkrétan az ott végzett, az lecsökkent, a figyelem viszont változatlanul szükséges, sőt a sebesség növekedésével kapcsolatosan meg még jobban kell figyelniük a mozdonyvezetőknek.
Az legenda, vagy tényleg valós dolog, hogy a mozdonyvezető, vagy talán ez csak régen volt így, nagyon kötődik, tehát érzelmileg kötődik a saját mozdonyához. Erről lehetett olvasni, hogy a legtöbb becenév, mert hogy becenével is rendelkeztek akár a gőz, akár a dízel mozdonyok, azokat sokszor nem is csak a külsejük miatt, hanem a hozzájuk kötődő érzelmi töltet miatt kapták.
Ezt az emléket már csak az hozzá hasonló idős vasút történelemmel foglalkozó emberek őrzik. A kötődés a géphez, a szerelvényhez megszűnt. Tehát amíg korábban szigorú beosztás volt, tehát például gőzösöket említette ön, arra a gőzösre más mozdonyvezető nagyon fel sem tehette a lábát. De például Szentesen, ugye itt nem a gőzös volt jellemző, hanem a motorkocsik. A motorkocsikon, a ganz motorkocsikon szigorú beosztás volt, és a mozdonyvezető, amikor a jármű javítás miatt leállt, szabad napjában kijött, és közre működött a javításban, ingyen és bérmentve, azért, hogy a gép rendben legyen. Ez a fajta kötődés, ez ma teljességgel megszűnt, mozdonyvezető van, és járműpályaszám. Ahogy a vezénylés összecsapja a kettőt, úgy mennek dolgozni. Még azt sem tudják sokszor, hogy milyen típusú gépre mennek.
De hát hála Isten, nyilván a digitalizáció, meg egyáltalán a technika fejlődésével itt most már olyan képzettséggel rendelkeznek, hogy amelyikre felültetik, azt neki el kell tudnia vezetnie.
Annál is inkább, mert típusismereti vizsgát kell tenni minden járműből, és amiből ő vizsgázott, arra a járműre bármikor, bárhol vezényelhet.
Említette, hogy Szentesen Gőzös annyira nem járt, és ugye ez a kiállítása, ahol be is mutatja ezeket a szerelvényeket, akkor, ha jól sejtem, elsősorban dízelmozdonyokat láthat a közönség.
Gőzösünk is van, mert azért járt itt a kezdeti időkben, sőt, állomásítva is volt egy olyan típusú tolatómozdony, mint amit mi is őrzünk, de jellemzően motorkocsik és később zárt motorvonatok voltak. Ez 1928-ban épült Szentesi Motorgarázs, tárgyi és írásos emlékeit őrizzük.
És mi a legrégebbi emlékmű vagy mozdony konkrétan?
Legrégebbi tárgyi emlékünk Koppel Artúr vasúti velocipéd gyárában készült, fából készült pályamesteri kézihajtány. Ez az 1900-as évek legelején készült, és csak ez az egyetlen lelhető fel a világon. Ebből nem maradt másik.
És egyébként ez konkrétan, illetve azok a régebbi modellek, amik itt láthatók, ezek még működésképesek lennének?
Nem. Ezek a járművek kiállítási darabok, tehát elvileg egyben vannak, de a működés feltételei ennél sokkal többet jelentenek. A járművek között egy, konkrétan a BC353-as típusú 1927-ben gyártott gazmotorkocsi az üzemképes.
Itt elsősorban a technikai részleteknek a bemutatása a cél, tehát tulajdonképpen mozdonyt lehet látni, és mondjuk azt, hogy hogyan dolgozott benne a mozdonyvezető, vagy vannak mondjuk kialakított kocsik is, tehát ami az utazást szolgálta, és azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk 1928-ban például hogyan utaztak az emberek.
Például ez a 27-es motorkocsi, amit én említettem önnek, ez korhű módon van felújítva, látogatható. Esetenként még korabeli zenét is szolgáltatunk, hogy komplett legyen az élmény, de valamennyi jármű kívül-belül megnézhető, és azon kívül múzeumszerűen berendezett helyiségek, épületek.
Tehát az azt jelenti, hogy például mondjuk egy korabeli várót is meg lehet nézni?
Úgy is mondhatjuk, van egy úgynevezett Orient szoba, ami kifejezetten az Orient Expressről szól, képekkel, dokumentumokkal, korabeli plakátokkal, szép bútorokkal. Igen, érezheti úgy az ember, hogy most ő az Orient Expressre várakozik.
De tulajdonképpen, hogyha valaki mondjuk a technika iránt mondjuk annyira nem fogékony, és inkább a korszellem az, ami érdekelheti, akkor látható az, hogy például mondjuk a mozdonyvezető az hogyan töltötte a napjait, mert gondolom ez egy ilyen nagyon hosszú, egy egész napos foglalkozás volt, vagy mennyire volt jellemző, hogy kiszálljanak napközben?
Akkoriban még messze nem volt ez a 12 órás korlátozás, tehát a mozdonyvezető egy munkanapja akár 24 óráig is tartott, ők a mozdonyon éltek. Lehet, hogy volt itt-ott koszos laktanyaszoba, ahol néhány órára ledülhetett, hanyag rossz körülmények között, de jellemzően a mozdonyokat általában nem hagyták el, annál is inkább, mert például a tüzet azt élénken kellett tartani, ha menni kell, tehát voltak vonat továbbítás közben szünetek, gyakran akár több óra hosszára. De hát neki nem nagyon volt hova menni, amúgy sem ment volna, az órája ketyegett, és a mozdonyon szundikált például.
Gondolom itt a biztonság miatt is be kellett vezetni egy korlátozás, bár ugye a 12 órás munkaidő is elég soknak tűnik egy mozdonyvezető esetében, hiszen egy, ahogy ön is mondta, egy folyamatos figyelmet igényel ez a munka. Amikor elkezdett ténylegesen egy olyan hálózat kialakulni Magyarországon, hogy mindenki már rendszerességgel használta mondjuk a vonatközlekedést, akkor gondolom óriási igény jelentkezett arra, hogy legyenek mozdonyvezetők, hiszen ez egy új szakma volt, és gondolom volt egyfajta megbecsültsége, érdekeltsége, vagy ezt egy viszonylag könnyen megtanulható dolognak számított akkor?
Nem. Ma sokkal könnyebben megtanulhatja, mert ugye egy érettség, tehát feltétel, hogy érettségizett fiatalember, illetve már most hölgyek is jelentkezhetnek. Akkoriban olyan szintű szakmai elismertség övezte a mozdonyvezetőt, hogy például, és ezt szó szerint tessék venni, a nyakkendő és a fehér kesztyű komoly vonatoknál, mint például a Fiumében megynő gyors vonat, szinte kötelező volt a mozdonyvezetőnek, kötelező viselet. Mellette egy vagy két fűtő dolgozott, és ha a mozdonyvezetőnek koszos lett a kesztyűje, mert be kellett avatkozni például a tüzelésbe vagy a javításba, akkor szólt a mozdonyfelvigyázónak, miután hazaértek, hogy ezt az embert többé ne tedd mellém. Nekem vannak olyan mozdonyvezetői 60-80 éves jegyzeteim, mozdonyvezető kézírásos jegyzetei, ezeknek a dokumentumoknak egy mai végzett mérnök leverhetni a vigyázmenetet. Szakmailag annyira precíz, kidolgozott és komoly, hogy teljesen sugallja, illetve hát elmondja, hogy ez az ember mennyire ért azt, amit csinált.
Na de ebből az is következik, hogy akkor ténylegesen egy ilyen minőségibb mozdony esetében a mozdonyvezetőnek, pont ahogy említett, hogy tiszta maradjon a fehér kesztyűje, hát nem tudom mennyit csaltak, hogy levegyék mondjuk a mozdonyvezető fülkében, de akkor csak olyan részekhez nyúlt a berendezésben, amitől nem lett piszkos.
Ahogy mondja, a kezelőszervek, amik egyébként ki voltak fényesítve. Tehát ő húzta a szabályzókart, aztán visszatette a laphelyzetbe, és figyelt közbe. De ott a gőznyomásnak, a tűznek, mindennek rendbe kellett lenni, és ezért a fűtő volt a felelős. Hogy az a tűz úgy égjen, és úgy fejlesz a gőzt, hogy a menetidőt halál pontosan tudják tartani.
De ez az igényesség, ami többek között ugye nyilván a megjelenésre vonatkozott, ez azért is volt fontos, mert volt valami kapcsolata az utazó közönséggel, mert hát végül is nem feltétlenül láthatták őt az utasok, miért lett volna fontos, hogy neki fehér legyen a kesztyűje?
Hát azért, mert bizony, mikor leszálltak az utasok a vonatról, akkor a vonat mellett, ahogy elmentek, ránéztek a gépre is, ránéztek a mozdonyvezetőre is, és nem ritkán meg is köszönték a pontos utat. Tehát igen, általában vagy a vezetőálláson kihajolva, vagy a mozdony mellett állva őt látták. És azt is látták, hogy ő volt az, aki több száz kilométeren keresztül garantálta az ő biztonságukat.
Említette, hogy ma már természetesen nők is lehetnek mozdonyvezetők.
Csak a zárt motorvonatokon, tehát a korszerű mai motorvonatokon mozdonyvezető hölgyek is vannak már.
A korabelieken tilos volt, vagy csak nem érdekelte ez a foglalkozás a nőket?
Nem. Szóval se jöhetett.
A lehetséges azért, fizikai problémák miatt, hogy
igen,
azt ahhoz kellett,
így van, hogy... Így van. Tehát nyilván a gőzösök sem voltak problémamentesek, bár van egy jó szlogen, 424-esökre jelent meg egy könyv, ezt a mottót én onnan hát ha kölcsönöztem, az a motto, hogy a gőzmozdonynak lelke van, a többi csak gép. És ennek ez a lényege, hogy ahogy mondtam, a mozdonyvezető együtt élt a gépével, és aki nem tette ezt, a mozdony lerázta magáról. Értem ez alatt, hogy fekve maradt. Tehát olyan műszaki probléma következett be, mert nem figyelt, például nem kente meg az ágyakat, vagy egyéb hibát nem hárított el időben, hogy a mozdony fekve maradt. És szégyenszemre a mozdony vezetőnek segélyt kellett kérni. És ez akkoriban óriási szégyen volt. Komoly fiaskó.
És ha valaki így járt, akkor róla ugyanolyan bejegyzés érkezhetett, mint az említett fűtőről, aki nem megfelelően végezte a munkáját, gondolom.
Azt hivatalosan intézték, tárgyalták minden fekvemaradást, mint egy fegyelmi tárgyalás.
Elképesztő, hogy ugye, ahogy a legtöbb szakma, ez is mennyit változott az évtizedek, vagy lassan most már évszázadok folyamán. Nagyon szépen köszönöm Valkai Csabának, a Szentesi Vasút Történeti Alapítvány kurátorának, hogy mindezekről beszélt.
Nagyon szívesen.
Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
Az interjúban szóba került, hogy az egyes mozdonytípusoknak becenevük is lett. Ez volt, hogy történetükre, volt, hogy kinézetükre utalt. A gőzmozdonyok között első volt a krokodil, de ott volt az aranka, amelyiknek a neve a párizsi kiállításon szerzett aranyéremre utal, vagy a Hruscsov dízel, amely olyan német mozdony volt és szovjet hadizsákmány lett, amely Hruscsov elnöksége idején onnan került hozzánk, a legenda szerint alkalmas dízelmozdonyok helyett. Persze a dízelmozdonyok legtöbbje is kapott második nevet. A vakondot például metróépítésben is használták, a frigyláda pedig a tetőn elhelyezett hűtőkről kapta a becenevét. De ott van a villanymozdonyok között a kandó, a leó vagy a malaclábú, amit sok kis kereke miatt neveztek el így. És hogy a becenevek hogy születnek, erről majd egy kicsit később bővebben a mai adásban. Most térjünk vissza a közlekedésre, amely a közösségivé válás előtt egy olyan területét jelentette az életnek, amelyre ahhoz hasonló szabályok vonatkoztak, mint a társasági eseményekre át. Általában a 19. században.
Második megálló.
A vonalban Fónagy Zoltán történész, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A hallgatóink az előzőekben már hallhattak arról, hogy az utasok például mondjuk a mozdonyvezetőnek hogyan köszöntek, vagy akár hogyan köszönték meg az utat, most pedig azzal foglalkozunk, hogy egyáltalán az utasok egymás között hogyan kommunikáltak, ha kommunikálhattak, amikor tömegközlekedésről volt szó, de menjünk vissza az időben, és a kérdésem már is az, hogy mennyire menjünk vissza, hogyha tömegközlekedésről van szó, mondjuk a postakocsik koráig érdemes?
Postakocsikkal egyszerre olyan kevesen utaztak, és általában is kevesen utaztak, hiszen ezek ritkán jártak még a fővonalakon is, tehát mondjuk egy Pest-Kassa vonalon is a reformkorban hetente kétszer vagy háromszor indult el egy kocsi, ami mondjuk 8 maximum 12 utast tudott magával vinni, viszont ez igaz, hogy ez az út napokig tartott, tehát napokig tartó összezártságot jelentett, mert tulajdonképpen tetszőleges, hogy nevezhetjük ezt tömegközlekedésnek. Abból a szempontból talán igen, hogy itt már fölmerült először, hogy 8-10-12 idegen ember összezárva egy kicsi térben egymás szuszogását hallva, illatát, szagát érezve, hosszú órákon, mondom, akár napokon keresztül is, hogyan érintkezzen. Hiszen az illem oldaláról nézve az okozza nagy nehézséget, hogy különböző kultúrájú, különböző műveltségű, társadalmi állású emberek kerülnek egymás mellé. És ez a különbség egy 19. században sokkal nagyobb volt, tehát sokkal szélesebb volt az a skála, amin váltakoztak. A 19. századi társadalomban szakadékszerűek voltak. Egy franciás műveltségű arisztokrata, úr vagy hölgy, meg egy zsellér között. Jó, természetesen ezek a szélsőségek nem is kerültek egymás mellé, hiszen nem használták ugyanazokat a tereket, de akik használták, még azok között is nagy különbségek lehettek. A pesti ügyvéd, a vidéki földbirtokos, a zsidó kereskedő, aki üzleti ügyében utazott, ezek maguk társadalmi közegében nagyon más szokásokkal jöttek. Tehát ez az alapprobléma, és ebből a szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy a postakocsiról, vagy a század végén a vasútról beszélünk, amit már tömegesen vesznek igénybe az emberek.
De valóban mindegy, mert ugye most azon gondolkoztam, hogy a postakocsi esetében gondolom, és ahogy említett, hogy olyan ritkán járt, kevésbé lehetett szelektálni, hogy most akkor azon az az adott postakocsi ne utazzon például egy arisztokrata, ha el kellett jutni a hirtelen valahová, az említett zsellérrel együtt, míg mondjuk később a vasút az viszonylag gyorsan megoldotta azt, hogy különböző osztályok legyenek, különböző zárható kabinok legyenek, vagy akár mondjuk a hajón is, tehát hogy pont ezeket az illendőségi és kényelmi szabályokat megpróbálták megoldani, és felteszem, a postakocsi esetében ez nem volt adott.
Igen, de a postakocsinál nagyjából ki volt zárva, hogy ilyen szélsőségek igénybe vegyék. A társadalom legfelső rétegei sem utaztak postakocsival, mert ők elkülönülten saját hintóval, és esetleg a postállomásoknak a lovait igénybe vették váltásra, de elkülönülten. Tehát a társadalom legfelső rétegei, és nem csak az arisztokrácia, még a jómódú birtokos nemesség is, azoknak a tagjai azért nem szembesültek ezzel a problémával, mert ők elkülönültek. Tehát nekik az illem, a társadalmi presztízs meg is tiltotta, hogy igénybe vegyenek, tehát hogy mondjuk postakocsival utazzanak. A társadalom zömét kitevő szegényeknek pedig szóba se jöhetett, tehát ehhoz túl drága volt postakocsin utazni. Tehát itt nagyjából a társadalom középrétegei kerültek egymás mellé, akik között persze, ezt hangsúlyozom, óriási kulturális szakadékok lehettek. A vasút valóban, tehát amikor egészen más nagyságrendű utast szállítanak már, és az utazás a 19. század második fele folyamán egyre több társadalmi rétegnek válik a hétköznapi rutinjává vagy gyakorlatává. Hogyha nem is sűrűn, tehát a század vége felé már egy parasztember is felutazhat a mondjuk a millenniumi kiállításra, talán az első ilyen nagy tömeges jövésmenés. Igen, vasút valóban, tehát a vonatokon, majdhogy nem a vasút megszületésétől kezdve megoldották az elkülönülés lehetőségét, tehát hogy a különböző társadalmi osztályok ne keveredjenek. Ugye jellemzően leginkább három osztályra osztották. Egyébként ez általában is, tehát közlekedésen kívül is, azokban a nyilvános terekben, ahol elvben ilyen nagyon különböző társadalmi rétegekhez tartozók találkozhattak, szinte mindig kerestek megoldást az elkülönülésre. Gondoljunk a színházakra, ahol a jegyárakon keresztül a páholyok, a jobb zárt székek, és hát 19. században a színházak egy jelentős része, tehát színháztér jelentős része állóhely volt, tehát a legolcsóbb hely, tehát mondjuk ebben tehát a felső osztályok, a középosztályok és a nép, az alsó rétegek térben is elkülönítették, hogy úgymond a jobb embereket megóvják azoktól a kellemetlen szituációktól, amik akkor érhetik utazás közben is, hogyha fizikai közelségbe kerülnek azokkal, akik nem ugyanazokon az illemszabályokon szocializálódtak, mint ők. Tehát itt elsősorban ez az elkülönülés volt a megoldás a szolgáltatók részéről.
Az említett színházas példát véve, vagy mondjuk egy nagyobb utasszállító hajó esetében, vagy akár mondjuk egy vonat esetében meglévő közösségi tereken, már gondolom nem tudták ennyire pontosan megoldani az elkülönítést, vagy elkülönülést. Ebben az esetben először is felmérték azt, gondolom a külsőségek alapján, hogy ki merre orientálódjon, illetve megvoltak azok az alapszabályok, amelyek egyébként is a társasági életre jellemzőek voltak, hogy ki kivel beszélget, tehát egyáltalán ki kit szólíthat meg.
A legnagyobb távolságokat, azokat mondjuk úgy, hogy adminisztratív eszközökkel is biztosították, tehát ha a hajót említette, ott a hajó szalonjába csak az első vagy első és másodosztályon utazók léphettek be, a fedélköziek nem is mehettek oda. Most azok között pedig, akik ilyen mereven nem voltak elkülönítve ilyen szabályokkal is, mondom, itt az elkülönítésnek az eszköze elsősorban a jegyár volt. Tehát azon keresztül, és meglehetősen nagy különbségek voltak, tehát nagyságrendi különbségek voltak a jegyárak között, de még akik egy térben voltak, természetesen azok között is meglehetősen nagy különbségek lehettek. Igen, itt megvoltak az íratlan szabályok, ez a kikivel, tehát kikivel áll szóba. Fölülről lefelé akadálytalanul meg lehetett szólítani. Tehát az kitüntetésnek tekintette, hogyha egy társadalmi pozícióban, rangban, életkorban, stb. Fölötte álló megszólít, tehát egy arisztokrata megszólít egy középosztálybelit, vagy egy magas beosztású állami hívőt, az kitüntetésnek tekintette. Ugyanez fordítva udvariatlanság, kellemetlen tolakodásnak érintették, és hát vérmérséklettől függően vagy udvariasan rázta le, vagy akár nyersen utasította el. Ezekben a terekben is működött ez a társadalmi klikkeknek, rangnak az rangok szerinti elkülönülés. Ugyanakkor azért mégiscsak a tömegközlekedés a társadalmi érintkezésnek valamelyes demokratizálását mozdította elő. Tehát ezek a szabályok, tehát hogy megszólíthatom-e, kivel kerülök beszélgetésbe, interakcióba, azért a tömegközlekedésben sokkal nagyobb volt az esély, sokkal elfogadottabb volt, hogy az utazás, pláne egy hosszú utazás összezártságában olyan társadalmi állásbeli különbségű emberek is, akár közelebbi beszélgetésbe, hosszas beszélgetésbe, ismerettségbe kerüljenek, ami más terekben elképzelhetetlen lett volna.
Ezek a szabályozások azzal, hogy elkezdtek az emberek városon belül mondjuk egyre többet tömegközlekedni, ennek hatására változtak meg, vagy lettek kevésbé szigorúak, vagy voltak esetleg mondjuk meghatározható töréspontok, és egyáltalán meddig voltak felfedezhetők, mert nekem most eszembe jutott egy 30-as évekbeli magyar film, a Kölcsönkért kastély, amiben egyébként két erre vonatkozó jelenet is volt most, ahogy így pörgettem az agyamban, ahol Vaszary Piri azt mondja Rádai Imrének, hogy és jegyezze meg magának, fiatal ember, hogy vonaton nem ismerkedünk. A másik pedig az volt, hogy három különböző társadalmi osztályba tartozó páros egymás után vett jegyet, és ebből volt egy ilyen vicces jelenet, hogy kérek szépen két első osztályút, két másodosztályút, két harmadosztályút, hogy mindenki tudja, hogy ki hol fog utazni. Szóval, hogy ez már a 30-as évek volt. Ott még mindig azért megtalálhatóak voltak ezek a régről megmaradt szabályok, vagy ott azért annyira nem vették már komolyan, hogy ki kit szólít meg. Akár vonaton, akár mondjuk villamoson, tehát ami már egy tényleg napi rendszerességi utazást jelent.
Az illemmel kapcsolatos irodalom, tehát inkább egykorú, akár két világháború közötti irodalom is, az első világháború tekinti egy ilyen éles választóvonalnak, tehát kérdezte, hogy van-e éles választóvonal. Tehát az első világháborút tekinti egy ilyen messze menő fellazulás időszakának, magát az első világháborút, illetve az azt követő éveket. Tehát amíg ugyanis olvastam egy ilyen cikket, ami a lány, tehát arról szólt, hogy a fiatal lányoknak az életét 19. században, 30-as években jelent meg a cikk, valamilyen női lapban, hogy 19. században a lányok életének, a neveltetésének és a hétköznapi életének a legfontosabb kérdése ez volt, hogy hogy illik vagy nem illik. Tehát az illem, érnék hozzá nagyon szigorú illemszabályok körülforgott, természetesen itt a közép és felső osztályok lányairól van szó, ilyen körülforgott, és a első világháborút követő években, a világháborút az követő években ehelyett, ami illik helyett a muszáj vált a legfontosabb szóvá, tehát hogy a középosztálynak az életkörülményei olyan mértékben, tehát olyan radikális gyorsasággal alakultak át, akkor közérzülete szerint olyan radikálisan romlottak, tehát például a női munkavállalás középosztályú nők, lányok esetében is, olyan gyorsan és olyan széles körben terjedt el, vált elfogadottá, mert rászorultak a nőknek a keret. Tehát romlottak a középosztálynak az életviszonyai, ami mellett egyszerűen képtelenség lett volna azokat a szigorú illemszabályokat betartani. Tehát például az, hogy egy lány mondjuk már egy eladó, egy 20 éves lány, 18 éves lány egyedül nem megy az utcán, egy nagyvárosban, amíg ez csak a korzózást jelentette naponta egyszer egy órára, azt meg lehetett oldani, hogy akkor a anyja, nagynéni, nagymama, stb. Gárdadámkodik. Amikor az a lány 20-as években, 30-as években naponta egyetemre jár, vagy hivatalba jár, reggel este kísérgetni, tehát ezek, ez már képtelenség lett volna, és ugyanez vonatkozik az utazással kapcsolatos szabályokra, és ugye ez az ütközés, ez előbb én nagyon csak a kulturális különbségekre hegyeztem ki, hogy milyen dilemmák vannak az illem tekintetében a tömegközlekedésben, mert az egyik legfontosabb dilemma az a nemeknek, a két nemnek az érintkezésére vonatkozása, elsősorban női szempontból, tehát ezek az illemszabályok, meg erkölcsi normák, azok nagyon erősen kettősek voltak, tehát a nőkre mindig sokkal szigorúbb szabályok vonatkoztak, és ez egy a tömegközlekedés az, hogy ebben a kistérben óhatatlanul férfiak és nők utaznak együtt, legalább hasonló műveltség, tehát hasonló kulturális hátterűek, ez azért sokat segített rajta, az osztályok, de akkor is egy új helyzet volt, tehát jellemzően vadidegen férfiak és nők a társaságban nem kerültek tartósan ilyen fizikai közelségbe, tehát tehát a tömegközlekedés az óhatatlanul hozzájárult ezen a téren, tehát a két nem kommunikációját, érintkezését szabályozó normák terén is a lazuláshoz.
És hogyha visszatérünk mondjuk a 19. század vonatközlekedésére, ahol még ugye megtalálhatóak voltak ezek a szabályok, akkor azt látjuk, hogy jellemzően az általános társadalmi életben vett szabályokat vették át, vagy mivel az utazás egy új kihívás volt, olyan hosszadalmas már nem volt, mint mondjuk egy postakocsi, de hát azért néhány órát zögykölődtek mondjuk a vonaton, tehát emiatt kialakítottak új szabályokat, mondjuk például, hogy mit illik fölvenni egy vonatútra, tehát mibe öltözzenek, illik enni, nem illik enni, csak az étkező kocsiba. Tehát, hogy voltak új szabályozások, amit az utazás maga hívott életre?
Nagyjából érvényesek voltak az általános szabályok, de gyakorlati okokból mégis, tehát ezeknek egy lazított, könnyített változata. Tehát nem gyökeresen mások, de kevésbé szigorúan veszik azt, hogy megszólíthat-e egy férfi, egy fiatal ember, egy fiatal lányt, ami, tehát hogyha utcán szólítaná meg, az botrányos lenne. Itt, ha megfelelő hangnemben teszi, azt az lehet illemtudó. Tehát beleférhet az illemtudó érdeklődésnek a kategóriájába. Például az étkezést mondta, ez már nagyon erősen társadalmilag meghatározott. A harmadik osztályon, tehát ahol a nép és parasztok, munkások utaznak, ott ez egyáltalán nem illemsértő. Az első-második osztály, tehát egy középosztálybeli, legfeljebb cukorkával kínálja meg az utastársát, de ott az étkezés, tehát ott nem veszik elő a rántott húst az étkező kocsiban. Tehát az étkezésnek meg kell adni a módját, illetve étkezőkocsiban, vagy nagyon gyakran a restiben. Tehát itt még hiába gyorsult már fel az idő, még mindig lassú. Tehát van olyan, hogy egy nagyobb állomáson, ugye már csak azért is, mert gőzmozdonyok vannak, tehát vizet kell felvenni, szenet kell felvenni mondjuk egy Budapest-Brassó úton esetleg többször is, és akkor akár fél órát, vagy annál többet is áll egy nagyobb állomáson, olyankor akár leszállnak étkezni, tehát az úri közönség a közép- és felső osztálybeliek.
Nagyon szépen köszönöm Fónagy Zoltán történésznek, hogy beszélgetett velem az utazás etikettjéről, ami leginkább a 19. századra volt jellemző. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm a hívást.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
És ha már vonatok, és ha már szeptember 15-e van, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ezen a napon született Agatha Christie, aki, ha más nem is, a Gyilkosság az Orient Expressen című klasszikusával mindenképpen kapcsolódik mai témánkhoz. És ha bár detektív történeteivel lett a világirodalom kiemelkedő alakja, Mary Westmacott álnéven romantikus regényeket is írt. Ezzel át is kanyarodunk mai utolsó és már korábban előrevetített témánkhoz. Christie maga választotta művész nevét, mi azonban a következőkben elsősorban azokkal a megnevezésekkel foglalkozunk, amelyet egykor a rang követelt meg, vagy éppen a divat diktált.
Harmadik megálló.
Domonkosi Ágnes nyelvész van velem a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mennyire kell, vagy lehet a múltba visszamenni, hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy hogyan szólították meg egymást az emberek?
A megszólításkutatás történetiségre vonatkozó adatait tekintve azt lehet mondani, hogy az ismeretlenek megszólítása egy nagyon speciális téma, ugyanis elsősorban az írásbeliségből vannak adataink, az írásbeliségben pedig ugye ezért elsősorban és általában olyan valakihez fordulok, olyan valakit címzek meg, olyan valakinek írok levelet, akit ismerek, akinek van tudomásom a rangjáról, címéről, méltóságáról, és annak megfelelően szólítottam meg. Az, hogy hogyan szólítok meg egy ismeretlent, arra esetleg régi drámákból, régi jelenetekből lehet visszakövetkeztetni, de nagyon nehéz erről valós, hiteles nyelvi adatokat kapni.
Akár az ön által említett drámákat vizsgáljuk, hát már felmerül mondjuk a tegezés magázásnak a kérdése, ami nálunk ugyan adott, de gondolom ez is korszakonként eltérő volt.
A tegezés magázás tekintetében az európai nyelvek többségében hasonlóságokat mutattak ki. Éppen a tegezés és magázás tekintetében pontosan az, hogy hogyan fordulok valakihez tegezve vagy magázva, a nemzetközi kutatások arra mutatnak, hogy minden európai nyelvben a hatalom és a szolidaritás szemantikája működik. Tehát, hogy éppen a 14.-15. századtól már megjelennek az írásos emlékekben magázó formák az európai nyelvekben, a magyarban majd a 16.-ban már megkezdődik, és hogy tulajdonképpen ez is elsődlegesen írásban jelenik meg, vagy erre is írásból vannak példáink, de egyébként hasonló módon működik nem csak a magyarban, hanem akár a német adatokat tekintve, vagy bármely európai nyelvnek a történetében megnézve ezt. Ugye azért is a hatalom és a szolidaritás névmásairól, vagy a hatalom és a szolidaritás jelentéstanáról beszélünk, mert pont, hogy a viszonyoknak a távolságát, a viszonyoknak a viszonyokban való különbséget, tehát elsődlegesen azért jelent meg a nem tegező forma, hogy nagyobb tiszteletet adjon. Tehát ugye minden nyelven alapbeállítás az, hogy a tehet, a másikat, a beszédpartner tegező formában szólítom meg. Viszont megjelenik, és éppen az írásbeliségben jelenik meg először az, hogy valahogyan a másik felé nagyobb tiszteletet, nagyobb rangot akarok mutatni, és itt jelennek meg azok a formák, amelyek akkor azt mondja, hogy te kegyelmed, ezt meg ezt csinálta. És a magyarban éppen ez a rangjelölő forma, ha már úgyis ugye ezekről próbálnánk beszélgetni, ez a te kegyelmed, te nagyságod, ezt meg ezt csinálta, egy harmadik személyt vonz maga után, és így ezáltal létrejön tulajdonképpen a magázó forma. És nagyon sokáig a magyar nyelvű levelezésben azt látjuk, hogy ez nem válik el olyan élesen, mint ahogy ma gondoljuk, hogy tegeződök valakivel, vagy magázódok valakivel, hanem amikor nagyon udvarias akar lenni, amikor nagyon ki akarja fejezni a tiszteletet, akkor jönnek be ezek a rangjelölő formák, és akkor jelenik meg mellette a harmadik személy.
Tehát amikor például filmen is olyasmit látunk, és mondjuk egy autentikus történelmi filmről van szó, hogy akár mondjuk házaspárok kettesben, keresztnéven szólítva egymást is tegező formában beszélgetnek, addig mondjuk egy társasági esemény keretei között akár magázódnak, és talán még akár uramnak is szólíthatja a férjét, hogyha nem túlzó ez.
Tehát a tegezés és a magázás váltogatása az nagyon más nyelvekben is, de a magyar kultúrában is, a magyar kapcsolattartási gyakorlatban is akár elég a Móricz regényekig visszamennünk, és nagyon szépen látszik pont ez, amire utalt a házaspároknak az a finom hangolása, hogy éppen átvált tegezésről magázásra, és azzal nem is csak a rangot, vagy ahogy említette, az egyes társadalmi helyszínnek kijáró tiszteletet tudja megjeleníteni, hanem akár ilyen érzelmi viszonyulásbeli apróságokat is. Tehát igen, az, ahogy mi ma elkülönítetten gondolunk erre, hogy valakivel tegeződök, valakivel megmagázódok, az korán sem volt ennyire éles, és én még azt is megkockáztatnám, hogy ma is kezd egyre kevésbé élessé válni, mert nagyon függ attól, akár, hogy éppen akár ugyanazzal az emberrel éppen milyen helyzetben vagy hol találkozom össze.
És mondjuk a korábban említett aláfölé rendeltségnél, tehát hogy mondjuk egy arisztokrata és az ott dolgozó szolganéppel egyfajta ilyen macsendőr tegezésnek kikiáltott formula volt a jellemző, hogy közben az ön által említett te kegyelmed megnevezés azért mégiscsak elvárható volt?
Igen, tehát pont ezt mutatják a történeti kutatások, hogy először ez ilyen aszimmetrikus módon jelent meg, hogy az alárendelt az tiszteletadó módon fordult a fölé rendelthez, és ez nem volt kölcsönös, és utána egyenlítődött ez ki, hogy megjelentek a kölcsönösen magázódó viszonylatok is, vagy a kölcsönösen nem tegező, kölcsönösen a tiszteletadó formát alkalmazó viszonylatok. Ez a nem kölcsönös megszólítás, ez az aszimmetrikus megszólítás, amikor nem ugyanúgy viszonyul egymáshoz a kétféle, ez a napjaink gyakorlatában már a kutatásaim alapján jóval kevésbé jellemző. Nagyon kevés olyan helyzet van, csak a nagyon nagy korkülönbség, vagy ilyen nagyon mester-tanítvány viszony, ahol ez elképzelhető napjainkban.
És ha maradunk ennél a korabeli példánál és az arisztokráciának a megnevezésénél, itt mennyire voltak valóban használatosak az árnyalatok, meg mennyire voltak ismertek az alsóbb társadalmi osztályokban élők számára ezek a bizonyos árnyalatok, hogy mikor kell valakit kegyelmesnek, méltóságosnak, nagyságosnak szólítani, vagy ez olyasmi volt, amit tényleg az elsők között tanult meg mindenki, aki tudta, hogy szüksége lesz rá.
Aki olyan élethelyzetbe került, ugye nem véletlenül rengeteg illemtankönyv szabályozta ezeket a normákat, és ez tulajdonképpen a nevelésnek, az oktatásnak is a részét képezte. És mondjuk éppen a két világháború közötti magyar társadalom az egy olyan társadalom volt, ahol pontosan lehetett tudni azt, hogy kinek melyik megszólítás forma jár ki, vagy kinek melyik tekintetes, nagyságos, tiszteletes, melyik formát kell alkalmazni.
Amikor már ezek szóba kerültek, az említett tekintetes, nagyságos, méltós, ott már gondolom akkor adott volt, hogy ebből a te kegyelmed, amit ön is említett, nagyon hamar kialakult, gondolom, ebben a körben a magázódás, a tényleges, mostanra ismert magázódás.
Hát itt most két időszakot összemostunk egy kicsit, mert amikor kialakult, és ez a tulajdonképpen így félig tegező, félig magázó levelezések zajlottak, ez azért a 16.-17. századnak a gyakorlata. Itt, amiről meg már beszélgetünk, hogy megvan adva, hogy kinek mi a, az már, ugye már a két világháború közötti időszaknál tartunk. Itt közben azért rengeteg olyan történelmi korszak volt, ahol ezeket átalakították. Az nyilvánvaló, hogy pont az előbb említett ilyen két világháború közötti időszak, meg az az időszak, amikor ez a nagyon-nagyon cím és rang használat járatos lett, akkoriban már egyértelműen kialakult volt a nem tegező, a magázó forma, viszont az is egyértelmű volt, hogy amit egyébként ma is látunk, hogy akár a címeket, rangokat használva a főméltóságúak mégis tegezték egymást. Mert egyrészt megmutatta azt, hogy neki megvan az a rangja, az a címe, de közben mi mind a ketten ebben a pozícióban vagyunk, mi egyébként egymást tegezhetjük.
De ott a különböző árnyalatok sem tettek különbséget, hogy mondjuk a nagyságos az a méltóságost, igen vagy nem. Tehát, hogy melyik az, amelyik kezdeményezhet mondjuk egy tegeződést, vagy az úgy adta magát, hogy mi egy bizonyos körhöz tartozunk.
Hát a tegeződést minden esetben is ezt tudják, hogy csak a felé rendelt, majd bizonyos esetekben a nő kezdeményezheti. De itt egyébként pont azt mutatja a mai gyakorlat is, hogy a pozíció felülírja nagyon sokszor a nemet. Tehát az, hogy még ez ma is így van, meg azt gondolom, hogy az adatok alapján a két világháború közötti időszakban is így volt, hogy a fölé rendelt kezdeményezheti a bizalmasabb viszonyt.
Említett, hogy írásos nyomai vannak annak, hogy például mondjuk hogyan tegeződtek vagy magázódtak az emberek. Arra voltak szabályok, hogy ki az, aki egyáltalán levelet írhat valakinek? Akár mondjuk, hogyha a 16-17. Századot nézzük, vagy mondjuk a két világháború közötti korszakot, hogyha most ezt a két időszakot hasonlítjuk össze.
Az, hogy egyáltalán én kivel léphetek interakcióba, kivel kezdeményezhetek beszélgetést, az egy olyan típusú kommunikációs aktust, amit minden egyes kultúrában nagyon szoros normák szabályoznak. És hogy az csak a mai ilyen városiasodott, urbanizált környezetben elképzelhető, hogy én beszállok egy tömegközlekedési eszközbe, és nem köszönünk egymásnak, nem veszük fel a szempontatust, nem nézünk egymásra. Tehát az, hogy ilyen összetalálkozunk, és valahogyan interakcióba lépünk, az emberi közösségek nagy részében igen erősen szabályozva van. Ezt tanítják is, tipikusan mi is már rögtön tanítjuk a gyereknek, hogy ide köszönj szépen az a vónéninek. Egyrészt tanítják is, másrészt pedig folyamatosan a szocializáció során sajátítják el ezeket a normákat, és ez az egyik legevidensebb dolog, hogy lépek kapcsolatba a másikkal, és minél statikusabb, minél rigidebb egy társadalom, annál inkább megvannak ennek a kemény szabályai.
Térjünk át egy kicsit a megnevezésekre is, mert hogy ugye ez is a megszólításnak a része, hogyha a megfelelő viszonyban vagyunk egymással, akkor szólíthatjuk egymást például keresztnéven, vagy akár mondjuk becenéven is. Erre is volt egy ilyen kialakulási forma, hogyha mondjuk például a két világháború közötti időszakot nézzük.
Az, hogy hogyan szólítom meg a másikat, hogy hogyan nevezem meg a másikat, hogy milyen megnevezést használok rá, az mindig jellemzi és leképezi egyrészt a viszonyunkat, másrészt pedig, ahogy már ön is utalt rá a korábbiakban, leképezi azt is, hogy mindezt hol teszem, hogy milyen helyzetben teszem ezt. Tehát másképp szólítom meg mondjuk az öcsémet otthon, meg másképp szólítom meg, hogyha részt veszünk egy nagy társasági rendezvényen. És ugye ezek az árnyalatok, ezek mindig leképeződtek a megszólítási rendszerekben is, meg a megnevezési rendszerekben is. És nem véletlenül, ahogy utalt is rá, hogy itt különböző viszonyrendek léteznek, meg szokták különböztetni a szólító neveket, meg az említő neveket. Tehát, hogy van olyan, hogy valakit valahogy csak említhetek, de nem szólítom úgy, és viszont is van, hogy én ugyanígy szólítom őt, viszont ez egy hivatalos helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, amikor másokkal beszélek róla, nem kerülhet elő.
És itt nem feltétlenül a gúnynevekről van szó, hanem hogy egész egyszerűen máshogy utalok rá.
Igen, nem feltétlenül, mert ugye ezt látjuk már magában akár az ilyen párkapcsolati szlengekbe is, hogy azt, hogy hogyan nevezem meg a páromat, az tulajdonképpen a mi közösségünk alkotásának az egyik eszköze, és az csak ránk tartozik, de ez ugyanígy van nagyobb közösségekben is, hogy a csoportot is összetartja, a csoporton belüli identitást is kijelöli az, hogy hogyan nevezek meg, és hogyan szólítok meg abban az adott helyzetben és csoportban valakit.
Sokszor látjuk azt, hogy egy családban a legkisebb gyerek mindig öcsi vagy hugi lesz, hogyha 60 éves, akkor is az lesz, így fogják nevezni még a fiatalabb rokonok is, de egy szélesebb körben már ugye nem elfogadott ez. Ma elfogadott, tehát ma találkozunk ezzel, legfeljebb mosolygunk rajta, de akkor például mondjuk, hogyha maradunk még mindig a két világháború közötti időszaknál, volt erre vonatkozóan is egy szabály.
Pont ezt a sokat emlegetett világot szokták urambátyám világnak is nevezni, tehát az ugye, tehát az öcsi az nem, de hogy kikit bátyámozhat, öcsémezhet, annak megvolt igen a maga igen erősen szabályozott rendje, és ugye ez a szabályozottság, ez éppen az egyes közösségeknek a saját kialakított rítusaiban volt jelen. Amire ön utal, ez az öcsi, ez egy későbbi képződmény, tehát az ilyen öcsém, olyan bátyám az igen, ez az öcsi, ez egy nagyon érdekes, mert ez öcsi, hugi, ezek ténylegesen bekerültek az ilyen családi névadási gyakorlatba is, a becenévkörbe, és ezeket már így névként, nevezésként is számon tartjuk. Viszont ezeknek a gyakorlata későbbi, és ugye ez pont arra egy nagyon jó példa, amikor a családi nyelvhasználat az túllép a családon, és tulajdonképpen tovább viszi máshova is a családi megnevezéseknek a nézőpontját.
A ragadványnevek mennyire tudják befolyásolni az illetőnek a személyiségét? Amikor a család kitalál egy becenevet, ami aztán széles körben elterjed, de az lehet, hogy azért alakult ki, mert valamennyire utal a gyerekkori személyiségére.
Hát ezek összetett és kutatást igénylő kérdések. Ami biztos az az, hogy a név az mindig visszahat, mert identitásalkotó tényező is.
Domokosi Ágnes nyelvésznek nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Nagyon szépen köszönöm.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.